Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony az Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégeit, Szúló Szabinát, a Standétterem séf tulajdonosát, és Hanvas Zoltánt, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnökét. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, elfogadták a meghívásunkat. Nyilván a bemutatásból is sejtik hallgatóink, hogy gasztronómiáról, gasztronómiai trendekről, hazai gasztronómia jelenéről és jövőjéről beszélgetünk a következő szűk egy órában. De az elmúlt években gyakran hallott kifejezés volt az, hogy gasztroforradalom vagy gasztronómiai forradalom. Valóban szinte forradalmi változások zajlottak le az elmúlt időszakban, mondjuk az elmúlt években Magyarországon a gasztronómia frontján, Hanvas Zoltán.
Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. És hát valóban én azt gondolom, hogy egy forradalom zajlott, de hát egy forradalom az arról híres, hogy gyorsan lezajlik, tehát hogyha nagyon hosszú évekig, évtizedekig eltart, akkor azt már háborúnak nevezzük. És azt gondolom, hogy volt ennek egy nagyon erős kezdete 10-12 évvel ezelőtt, amikor egy picit szembenézett a gasztronómia akkori fiatal generációja azzal, hogy mi várható, milyen alapanyaghelyzet van, milyen éttermek vannak, vagyunk-e valamilyen nemzetközi étteremkalauz minősítésében. Tehát hol tart egyáltalán a gasztronómia? És ennek volt egy indikátora, elindult egy generációváltás, és én szerintem ma már ott tartunk, hogy mondjuk az ország 20-25 első éttermében gyakorlatilag a 25 és 35 év közötti séfgeneráció, 40 évesek talán a teteje, akik ott vannak, akik már világot láttak, az internet világába sok minden tudást tudtak megszerezni, külföldi jártak, stázsoltak, külföldi nyelveken beszélnek, úgyhogy szerintem nagyon jó irányba megy a magyar gasztronómia.
Ugye elindult egy igencsak erős fine dining kínálat is az elmúlt években Magyarországon. Jöttek aztán a Michelin csillagok, gomió sapkák, sőt most már ugye két Michelin csillagos éttermünk is van. Aztán itt vannak a Bocuse d'Or versenyeken elért nem is akármilyen eredményeink és sikereink. Európai vagy nemzetközi szinten is most már mondhatjuk azt, hogy rangja van a magyar konyhának, vagy a magyar gasztronómiának, vagy oda kell figyelni a magyar konyhára? Mondhatjuk azt, hogy felkerültünk a világ gasztronómiai térképére? Vagy legalább Európa gasztronómiai térképére?
Én azt gondolom, hogy ez bátran ki lehet jelenteni, és nagyon jól összefoglalta azt, hogy hol tart éppen a magyar gasztronómia. Azt nem szabad elfelejteni, hogy az olyan évszázados előnyökben lévő országok, ahol a történelmi múlt nem nyomott rá egy sötét bélyeget, mondjuk 40-50 éven keresztül egy országnak az életére, ott ők azért még mindig előrébb tartanak, mert sokkal több alapanyag van, sokkal több csillagos étterem van, sokkal több kezdődött el ez az egész folyamat, ami a gasztronómiát felülírta, akár Franciaországba, Olaszországba, akár még Németországba és skandináv államokba. Én azt gondolom, hogy nekünk az a helyes, hogyha azzal vetjük össze magunkat, akiknek közös történelmi sorsunk van, mondjuk egy ilyen Varsó, Prága, Pozsony, Zágráb tengellyel, hogyha összevetjük, én azt gondolom, Magyarországnak nincs szégyenkezni valója, hiszen rendeztünk Bocuse d'Or Európa bajnokságot, ott megnyertünk ráadásul. Bocuse d'Or világdöntőn Lyonba külön díjat nyert Magyarország, egyetlen kétcsillagos étterem van ugye Budapesten csak az egész régióban, legközelebb csak Bécsben van, vagy attól nyugatabbra van kétcsillagos étterem, illetve van három egycsillagos éttermünk. Én azt gondolom, hogy még egyszer mondom, nagyon jó irány van ez az egész dolog, de nem azt jelenti, hogy hátra kell dőlni, hanem most kell igazán gázt adni, és most kell igazán tovább dolgozni.
Azért, ha visszatekintünk, vagy visszatekintenek erre az időszakra, azért ez egy nehéz időszak volt, vagy azért emögött kemény munka van. Egyébként éppen Hanvas Zoltán egy korábbi interjúban azt mondta, hogy hosszú és tudatos építkezés volt ez, illetve sok év munkájának eredménye mindaz, ahova most eljutottunk. Szóval azért ez egy kemény munka volt?
Ez egy nagyon kemény munka volt, de nagyon élvezte mindenki szerintem. Tehát mindenki élvezi a változást, és élvezi azt, hogy körülbelül elképzeltük, hogy hova szeretnénk jutni, és mindenkinek volt egy közös cél a szem előtt. Egyébként majd talán beszélgetünk erről, ami most elindult Made in Hungary kezdeményezésről. Most megint érzek egy ilyen forradalmi leheletet, amikor tényleg itt mindenféle hovatartozás nélkül, és tök mindegy, hogy a gasztronómia ki miben hisz, abban hisz mindenki, hogy minőség van, és találtunk pár olyan közös kapcsolódási pontot, ahol az ország 20 első séfje közös dolgot tud fölmutatni.
Szúló Szabina számára is kemény időszak volt ez, hiszen az elindult az Onyx, aztán utána jött ez Stand 25 a belvárosi piacon, most a Standétterem. Ez is egy kemény munkát és egy kemény séf munkát feltételez.
Jó napot kívánok, én is üdvözlök mindenkit. Abszolút igen, de ez a lényeg az egésznek, hogy az ember minden percét élvezi, és ugye sokszor az emberek nem örülnek a változásoknak, mert hiszen sokkal kényelmesebbnek ítélik meg azt, hogy a minden napok úgymond a csúnya szóval, de langyos vizébe csörögni, viszont amikor már bekövetkezik a változás, azt viszont nagyon-nagyon élvezik. És én ezt pontosan látom a napi munkában ugye a kollégákon is, hogy őket hogyan inspirál egy-egy olyan változás, vagy egy-egy olyan díj, vagy lehetőség, vagy egy Bocuse d'Oron való részvétel, vagy egy magyar stand Lyonba, Tehát, hogy rengeteg olyan dolgot csinálunk, ami szerintem nagyon sok fiatalnak ad inspirációt, és ez nagyon fontos, hiszen ők lesznek a következők, akik majd utánunk folytathatják ezt, amit elkezdtünk.
Ha megnézzük például a Bocuse d'Or versenyeket, akkor azért azt látjuk, de egyébként is, hogyha csak a gasztronómiát megnézzük, akkor azt láthatjuk azért, hogy ez olyan férfias szakma, tehát több a férfi séf, mint a nő. Biztos nagyon sokan faggatták már erről, de nőként van valami speciális dolog, vagy valami, ami miatt nehezebb ezen a területen érvényesülni?
Igazából én már ehhez hozzászoktam, meg ezek, tehát a kérdéshez is. Nem. Én nem gondolom, hogy van.
Tehát nem érdemes ilyenfajta megkülönböztetést tenni, hogy,
nem,
hogy női séf vagy férfi séf.
Nem, én ezt nagyon nem. Mert tehát, hogy igazából, hogyha egy olyan sikert el tud érni az ember, az teljesen mindegy, hogy nő vagy férfi éri el. És hál' Istennek most ez a konyhán is van egy jó pár fiatal
hölgy. A főzés technikájában, vagy mikéntjében, vagy az ételekhez való viszonyulásban sincs más?
Talán én azt gondolom, hogy lehet, hogy a nők egy kicsit jobban, vagy globálisabban átlátják a dolgokat. Tehát, hogy talán a fiúknál van egy olyan, hogy valamire specializálódnak, és arra nagyon, viszont lehet, hogy a nő, nem tudom, jobban, tehát hogy mondjam, ilyen anyaként, vagy ilyen figyeli a csemetét, tehát jobban át, most ez
jobban gondoskodik, jobban vagy jobban szereti az
igen,
összetevőket,
tehát a gondoskodás része, mert az is kell, tehát hogy nyilván igen. Egy csapatnál az is fontos, az talán a nőknél jobban és erősebben megvan, én így gondolom.
Térjünk még vissza egy kicsit a Bocuse d'Orra, amit már említettünk, vagy emlegettünk, és annál is inkább, mert ugye néhány hete volt a világdöntő Lyonban, és Hanvas Zoltán volt ezúttal is a magyar csapat vezetője, elnöke. A kívülálló számára azért ez óhatatlanul úgy tűnhet, hogy szinte ez egy sportverseny, vagy egy élsportbeli küzdelem. Ugye 10-12 órás edzésekkel, felkészüléssel, kóccsal, trénerrel, láttam, hogy még mentális tréner van, sőt, sportpszichológus is foglalkozik a versenyzőkkel. Valóban ez szinte egy sportverseny, egy élsportbeli küzdelem?
Azt gondolom, hogy ezt bátran és nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Bocuse d'Or az a legnevesebb, legelismertebb szakácsverseny a világon. Tehát tényleg ott aztán a szakma csúcsa találkozik, és természetesen olyan médiafigyelem, olyan szponzorizáció van mögötte, és a világ legnagyobb cégei állnak sorba, hogy ez segítség vagy részesei lehessenek. Most mindegy, hogy eszközökről beszélünk, kávéról vagy bármiről beszélünk, de kétségtelen, hogy egy Bocuse d'Or siker, azt szerintem az ember életében a karrierjének a megalapozója tud lenni. Erre számtalan példát tudnánk mondani, Skandinávia, Franciaország, mindenhol, akik nagyon jól szerepeltek a Bocuse d'Oron. A felkészülésre visszatérve, itt az, hogyha az ember komolyan versenyezni akar, és mondjuk a 24-es döntőbe, az első felébe akar végezni, akkor körülbelül egy 5-6 hónapos felkészülési időszak kell arra, hogy az januárban, mert ugye mindig január utolsó kedjén szerdáján van a verseny, olyan állapotban legyen a csapat minden szempontból, tudásban, mentálisan, felkészültségben, hogy a lehető legjobbat tudja nyújtani a versenyen. És egyébként így van kitalálva a versenyszabályzat is, hiszen kb. 5-6 hónappal a verseny előtt mondják meg az egyik témát, amit egy dísztára kell kidolgozni. És a másik téma, ami az utóbbi időben itt a fenntarthatóság és a fejlődés szempontjából, ugye 2 évvel ezelőtt egy vegán ételt kellett a Tamásnak és a Szabináléknak elkészíteni. Aztán most idén egy picit lazítottak a dolgokon, de nem tért vissza az, hogy halat kellett. Utána évtizedeken keresztül hal volt a másik téma, és most nem volt hal, egy kis tengergyümölcsét tettek hozzá, de alapvetően egy klasszikus francia ételt kellett elkészíteni. És én azt gondolom, hogy mind a kettőre, hogyha egy 2,5-3 hónap van számba, akkor lehet igazándiból az úgy kiküszöbölni mindent, minden hibát és minden apró mozzanatot begyakorolni, hogy az jól legyen. És bizony, ez egy héten 6 nap elfoglaltságot jelent, mi abban a felkészülési ütemben hiszünk, hogy hétfőn, szerdán és pénteken készítjük elő a verseny feltételeket, hiszen egy nagyon komoly szabályrendszer van, hogy mit lehet milyen állapotba bevinni a Bocuse d'Orra, és kedden, csütörtökön, szombatokban egy úgynevezett timing van, amikor időre próbálunk elkészíteni minden, de az is egy ilyen, oké, a netton verseny az 5 óra 35 perc, de ugye a verseny is 2 órával kezdődik a bepakolás, és a verseny után 1 órával kell elhagyni a boxot tiszta állapotba, tehát ez magában egy majdnem 8,5 óra az dolog, és azért mikor 4-5-6-7-8 ember össze van zárva egy fél éven keresztül, ott azért nagyon komolyan kell venni a felkészülést.
Szabina, hogyan látja ezt úgymond belülről, mennyire megerőltető egy ilyen verseny?
Igazából pont, amit ugye Zoltán is mondott, hogy ez tulajdonképpen az 5 óra 35 perc, ugye ez egy az egy 8 óra. Tehát és itt ennek a 8 órában eltöltött bármely, tehát minden percnek megvan a jelentősége, és nagyon fontos, hogy ez minden úgy stím, tehát pont azért kell hozzá az a rengeteg gyakorlás, meg a hónapokon tartó felkészülés, hogy egy olyan rendszert kialakítson a csapat, amiben mindenki jól érzi magát, mindenki a sajátjának érzi azt a rendszert, hiszen akkor fog tudni a versenyen is a legjobbat.
A gyakorlás lutani. Ebben az esetben mit jelent, folyamatosan főzni kell?
Igen, tehát igazából először ugye maga az ötletelés van. Tehát amikor
az egyik témát, főznek,
vagy... igen, pontosan fejben főzés, tehát maga a dizájnnak a kialakítása, tehát ez nagyon hosszú folyamat, és közben csöpögtetik ugye a Bocuse-dort az információkat, hogy például ugye a hústár témája, és aztán tovább ugye, hogy vegetáriánus, vagy hal, vagy ugye mi lesz a következő téma. És az, hogy igazából, tehát tényleg ez a rendszernek a kialakítása az első idő, tehát még akkor nem tudjuk, hogy mi a másik téma, tehát, de nagyjából már el kell ezeket indulnunk ezen az úton, mert ez a legfontosabb része szerintem, hogy fejben és ott legyen a versenyző, és ahhoz az kell, hogy mindenki pontosan tudja a feladatát, és mindenki a sajátjának, ez a nagyon fontos, hogy sajátjának érezze.
Ja, Hanva Zoltán az imént érintőlegesen említette a skandináv országokat, ugye most Dánia nyerte a világversenyt, a második helyezett Svédország, a harmadik Norvégia lett. Ez azt jelzi, vagy azt jelenti, hogy napjainkban a gasztronómia csúcsvidéke az valahol Skandinávia?
Hát ez merész és bátor kijelentés lenne, hogyha ezt kimondanánk. Az kétségtelen, hogy az elmúlt mondjuk 10-15 évben elképesztő fejlődésen ment át Skandinávia.
És mi lehet ennek a hátterében? Mit tudnak ők ennyire ügyesen?
Rájöttek arra szerintem, hogy ha komoly turizmust akarnak építeni, akkor szerintem a gasztronómia az egyik legjobb hívó szó. Valamilyen felmérésből olvastam éppen egy-két héttel ezelőtt, hogy akik elindulnak a világba,
a harmadik
legfontosabb szempont az, hogy hol tudnak a legjobb gasztronómiába belefutni. És szerintem a skandinávok ez nagyon tudatosan kezdtek el ezen dolgozni, iszonyatosan mögéjük állt az állam, a szponzorok, és elképesztő pénzeket forgatnak ebbe bele, mert azért azt ki kell jelenteni, hogy a Bocuse-d'Or az egy Forma 1, tehát az olyan, mint a Forma 1, ahol elképesztő fejlesztések, innovációk vannak. Nekem mély meggyőződésem egyébként, mint ahogy a Magyar Akadémián is csináltuk, hogy oké, ez nem egy öncél dolog, és az a 3-4 ember fogja azokat tudni, hiszen minden egyes munkát, amit eddig a Bocuse-d'Oron csináltunk, az könyv, DVD, Blu-ray formájában eljutottak az ország összes iskolájába elérhető. Tehát ez egy közkincs. Ezzel akarom azt mondani, mint a Forma 1-nél, hogy leszivárognak azok az innovációk a hétköznapi autógyártásba is, hogyha mondjuk a Forma 1-es példánál maradunk, ami a Bocuse-d'Orban egy komoly fejlesztés.
Nálunk egyébként a gasztronómiai fejlődésben érezhető ez a turisztikai vetület? Tehát, hogy hozzánk is már többen jönnek kifejezetten éttermekért, gasztronómiai vagy kulináris élményekért?
Abszolút. Ez nagyon érdekes a dolog, erről lehetne sokat beszélni, hogy Magyarországon van 4 csillagos étterem jelen pillanatban, és ahol legutóbb dolgoztunk 2016-ig az Onyx étterem, és az, mikor eljöttünk, akkor már nagyon sok vendégnél tömegesen az volt, hogy először volt meg a foglalása az étterem, és utána vette meg a repülőjegyét, vagy foglalta le a szállását, mert a sokkal egyszerűbb dolog volt, mint hogy bejusson az étterembe. És mivel a régióban akkor még, és ugye most már az szállásuk kétcsillagos, meg van meg 3 egycsillagos étterem, azt majd meglátjuk márciusban, mi történik. Én azt gondolom, hogy ez igenis kijelenthető, és hogyha nézzük a turisztikai számainkat, akkor ez meredeken emelkedik az elmúlt években, és mondjuk az a közös kitűzése a szakmának, a kormányzatnak 2030-ra egy egész komoly részét adja a jelenlegi GDP-hez képest a turizmus.
Fine dining éttermeket emlegettünk, és ezekről beszéltünk, és ezt azért hajlamosak vagyunk úgy elképzelni a Michelin csillagot, vagy gomiósapkákat szerzett éttermeket, hogy ezek olyan feszélyezetten elegáns helyek, ahol fehérkesztyűs pincérek szolgálják fel, a meglehetősen drága, de azért kis adagban szervírozott ételkölteményeket. Ugyanakkor én például olvastam olyan franciaországi csillagos, Michelin csillagos étteremről, ami szinte családi vállalkozásként működött, meglehetősen egyszerű puritán környezetben, mindent a ház körül, közvetlenül a ház környezetében termeltek meg, vagyis egyszerűség és minőség, és a minőségben egyfajta kérlelhetetlenség. Ez a kulcs szó?
Szerintem ez a minőség. Abszolút. És egyébként, hogyha a magyar dolgot is megnézzük azért, az 4 csillagos éttermet, hogy végigveszünk mondjuk a Borgonyának, egészen más az árfekvése, mint mondjuk a legdrágább csillagos étteremnek, sőt meggyőződésem, hogy az előbb említett étterem nem nagyon van Európában még egy ilyen árszínvonalú étterem. nem feltétlenül jelenti a csillogást és a fehérkesztyűt, sőt, én azt gondolom, hogy az étterem egy bisztróként nyílt meg, csak hát olyan jó volt az árértékarány, és olyan kiváló minőséget adott a konyhán, hogy az megkapta a csillagot.
Ez a helyi jelleg, vagy a közvetlen környezetben termelt alapanyagok, ezek fontos szempontok?
Szerintem ezek nagyon fontos, de számomra tudja legjobban, hiszen mi 20 éve dolgozunk a saját étteremünkben, és hogy kik azok.
Akkor beszéljünk egy kicsit az alapanyagokról, vagy ezek beszerzéséről, és egyáltalán minőségi alapanyagokról.
Persze, ez nagyon fontos az alapanyag, tehát hogy igazából minden étel, tehát hogy úgy, tehát hogy mi ugye álmodunk meg egy étlapot, nem is étlapot, hanem ételeket, hogy az alapanyag az első, tehát hogyha van jó alapanyagunk, azt nyilván el tudjuk, tehát azért már ott tartunk, hogy el tudjuk készíteni. De ahhoz, hogy igazán jó magyar alapanyagot találjunk, ahhoz nekünk is sok mindent kell tennünk, és nagyon sok olyan beszállítóval, zöldség, gyümölcs termelővel kell tartanunk a folyamatos kapcsolatot.
Egy kapcsolat,
pontosan, és most már van egy olyan fiatal csapat, aki abszolút, tehát ugyanazt a szemléletet hozzák, mint mi a mi szakmánkban, és velük együtt gondolkodunk, tehát most például jövő héten fogunk leülni, hogy az egész évet úgymond a gyümölcsök elrakásától elkezdve, hogy meg tudjuk tervezni, tehát tudjunk előre tervezni. Velük másfél éve kezdtünk el dolgozni, és akkor még nagyon-nagyon gyerekcipőben volt a dolog, talán egy-két dolgot tudtak akkor hozni, a burgonyát, és még egy-két tényleg apróságot, meg sárgarépát talán. Ez volt a legelső bemutatkozás. Most azóta már ez a alapanyag, ez a két étel, ez körülbelül most már azért egy 10-12, amiben akár lehet méz is, tehát vagy fűszerpaprika, biofűst, fűszerpaprika, tehát bármilyen is belekerül, de tehát ez nagyon fontos, mert tényleg egyszerűbb lenne az, hogy egy beszállítónak, akár Franciaországból egy Excel táblában leadom a rendelést, és az jövő csütörtökön biztos, hogy itt van. Ez egy 10 perces mutatvány, de ahhoz, hogy tényleg próbáljuk meg a magyar, és pont ez a skandinávokra visszatérve, hogy el kell hinnünk, az, hogy nekünk is mi is tudunk jól csinálni, tehát ezen a legfontosabb, hogy ezt elhiggyük, hogy magunk is igen, nagyon jók vagyunk, és tudunk jól csinálni, és akkor utána ezeket a gazdákat, zöldségtermelőket, gyümölcstermelőket, ezeket rá lehet bírni egy igényes munkára. Tehát ez nagyon hosszú folyamat, de valahol el kell kezdeni, mert mások is elkezdték.
De hogy néz ki ez a kapcsolatkeresés, vagy ez a kapcsolatépítés, hogy... megpróbáljuk feltérképezni az országot.
És... igen, mi, hogy
de hogy,
de
hogy találják meg mondjuk azokat a termelőket, akik mondjuk valamilyen alapanyagból nagyon minőségít.
Tehát igazából ők biogazdálkodással foglalkoznak, és nyilván nekik is úgy, hogy én is ismerem azért, hál' Istennek a szakma a krémjét itt Magyarországon, nyilván ők ugyanúgy, akik a fogékonyak erre az e-fajta gondolkodásmódra, nekik is megvan a kapcsolati rendszerük. És akkor körülbelül van egy lista, ami az országnak mint a 40 különböző kis faluja, vagy kis városkája van felsorolva, a Pálmonostortól elkezdve mindenfele Szentesig, és az a paprika az onnan van.
És akkor ez a kapcsolati háló, ez már kiépült?
Igen, kiépült. Kiépült. Nyilván vannak, tehát nem azt mondom, hogy 100%-os, mert ott még nem tartunk, de nagyon-nagyon sok olyan dolog van, például a sárgalépában is, ami iszonyatosan finom, és eszembe nem jutna, hogy ezt most
azért próbáljuk meg egy kicsit számszerűsíteni mindezt, amiről beszélünk, mert amikor gasztronómiai kérdéseket érintő interjúkat hall az ember, akkor mindig az alapanyag és a minőségi alapanyag előkerül. És emlékszem, hogy amikor az első Michelin csillagos étterem, a Costes indult, akkor arról lehetett olvasni, hallani, hogy csak nem mindent a párizsi Rungis piacról szereznek be. Mondjuk hát valóban ez a világ legnagyobb friss árukat kínáló piaca kétségkívül, de éppen Hanvas Zoltán is korábban beszélt itt az Inforádióban arról, hogy annak idején az Onyx nyitásakor, ez ugye nem is annyira régen, olyan 10 éve, ugye 2007-ben indult az Onyx, akkor azért 90%-ban még ott is külföldről kellett beszerezni az alapanyagokat. Ezek szerint azért, ha megpróbáljuk számszerűsíteni a változási folyamatot, vagy a változás irányát, akkor sokat javult a helyzet?
Elképesztő a fejlődés. Szóval nem tudok kisebb szavat használni, jelzőt használni. Tényleg valóban, és 10-ben ugye a Costesnél akkor ráadásul még portugál séf volt, tehát hogy nem is nagyon volt magyar kötődés.
Igen,
ma már a Costes is egészen máshogy gondolkozik, a magyar alapanyagokról is próbál mindenki. Egyébként azt gondolom, aki jól gondolkozik, racionálisan gondolkozik, és egyébként a héten kiirdetett éttermi kalauznak az olasz főbírő Enrico Crippa is arra biztatta az összes séfet, hogy Magyarországot mutassák meg. Azt higgyék el, hogy a magyar ételekhez, magyar alapanyagokhoz, magyar konyha technológiához kell hozzányúlni, mert azzal lehet a legsikeresebbnek lenni szerintem. Visszatérve arra, hogy a 10 év alatt talán egy nagyon jó példa arra, hogy az Onyxban nyitáskor, vagy az körülbelül években 80%-ban talán külföldről jött az alapanyag.
Igen, körülbelül.
Én azt gondolom, hogy ma már ott tart a stand 25, hogy szerintem maximum 20-25% a külföldi alapanyag arány. És ebből van egy jó része, ami Magyarországon sosem lesz, tehát mondjuk kakaóban vagy csokoládé, és természetesen sosem lesz Magyarországon.
Vagy de egészen megvolt az arány. Fűszerek, igen, vagy fűszerrevények azért nem szerezhetők be Magyarországon. Egyébként korábban az alapanyagok frontján mi lehetett a probléma, hogy valóban minőségi problémák voltak, vagy inkább az, mert erről is nagyon sok sév beszélt, hogy az is probléma volt, hogy hoztak bizonyos minőséget, csak azt folyamatosan abban a tételben hónapról hónapra, vagy hétről hétre nem tudták szállítani. Mi volt a legnagyobb gond?
Bocsánat, azért is fontos ez igazából, mert hogyha nincs igény, akkor úgy nehezen...
Akkor a termelő
akkor
is.
Akkor úgy a termelő is tehát, hogy
akadozik.
Most már azért kimegyünk a piacra szombaton. Tehát egy bármelyik házi asszony kimegy. Azért bele kell gondolni, hogy 5 éve mi volt. Tehát most tényleg a legjobb minőségi fű, főleg szombaton. Tehát nagyon sok olyan gazda, kimondottan csak szombaton jön fel a fővárosba, és a bizonyos Fény utcai vagy Lehel csarnokba, árulja a portéket, és iszonyatos milyen salátákhoz
hűz. Remek lehet találni. Na, én
tehát, hogy 5 évvel ezelőtt szerintem kimerült.
Vannak ott is, de gondolom, hogy egy étteremnek azért már csak mennyiségben is, hát más mennyiségre van szükség.
És ez ugyanaz. Tehát, hogy ugyanúgy, tehát, hogy az éttermeknek is egyre nagyobb igényük van arra, hogy magyar alapanyagokat, és hogy tényleg olyan minőségű alap. Tehát innentől kezdve elindul egy olyan folyamat, aminek reméljük, hogy 10 év múlva már egy egészen fantasztikus és ilyen skandináv mintára tudunk majd, arról tudunk beszélgetni.
Nehéz eset ez, mert ugye egy kicsit ilyen tyúk és tojás eset, tehát hogy előbb kínálat legyen, vagy előbb vevők legyenek. Igen. Ennek szerintem együtt kell fejlődnie, és azért oké, hogy a séfek azt mondják, és nem akarok én itt döntőbíró lenni, meg ítéletet mondani, de azt sem szabad csinálni, hogy becsapjuk a termelőket. Tehát ha mi megállapodunk abba, hogy mi a rakott krumplihoz ezt a burgonyát használjuk, akkor mi a plusz-minusz 10%-kal azt a kontingens, amit lekötünk még az év elején, akkor azt illik megvásárolni. Tehát az étterem se, tehát ez két oldalú dolog. És azt tud jól működni, szerintem azok a kapcsolatok tudnak jól működni, ahol mind a két fél megtalálja a saját számítását ebben a dologban.
Mi a tapasztalat egyébként, hogy ez azért a termelők számára is egyfajta rangot jelent, vagy elismerést jelent, hogy ők például az Onyx-ba, vagy a Standba, vagy a borkonyhába szállítanak alapanyagot?
Abszolút ez a visszajelzés, igen, és az annyira jól is esik az ember. Tehát igen, tehát nagyon büszkék, hogy nekünk, tehát például az öreg laki vadfeldolgozó volt, kimondottan úgy csomagolják az őszgerincet, hogy az úristen, ez a Szél Tamásnak, az ő oda megy, tehát igen. Ő fog vele dolgozni, és különös, tehát megkülönböztet, tehát nem az, hogy nyilván nem, mert egy abszolút profi munka, meg egy csodálatos feldolgozóról van szó, hál' Istennek, de nyilván nekik is ez egy óriási presztízs, meg lehetőség az, hogy a mi konyhánkra üldenek alapanyagot.
És akár megjelenhetnek új fajta, tehát próbálnak kínálni új termékeket is, vagy alapanyagokat, igen. Amikre mondjuk esetleg fölhívják éppen az étterem figyelmét, igen, hogy ugye, most éppen van ez, vagy éppen van az.
Így működik a szezon, és ugye nyilván a szezon a fő meghatározója a dolgoknak, tehát most télen ugye a gyökerek vonalában mozogtunk, és akkor most már kezdenek, ugye jön a tavasz, és
szépen. Tehát akkor ez azért egy folyamatos együttműködést
feltételezés. Tényleg egy héten 3-4-szeri beszélgetés, e-mailek váltása, tehát együtt gondolkodás.
De én azt mondom, hogy a zöldségtől kezdve, húsokon keresztül, szárnyasok, a kacsamáj témája, a mangalica témája, tehát minden olyan sajtok. Szerintem most már tényleg, aki egy kicsit odafigyel, és nem egy 100 tételből tartó étlapot tart, én azt nem is tartom komoly étteremnek. Tehát az nem létezik, hogy ez mindegyik jó formában és jó alapanyag lehessen megvásárolni. Azt gondolom, hogy egy 20-25 féle ételhez egy untig elegendő, a vevő aznap este kiválasztja az, ami számára a legkedvezőbb. Azt nagyon bízok benne, hogy egy 5-10 éven belül az gyakorlatilag 95-99%-osan le tudja fedni a magyar kiszolgáló háttér.
Most hírösszefoglaló következik, utána folytatódik az Arén, és folytatjuk a beszélgetést majd Szúló Szabinával, a Stand étterem séf tulajdonosával, és Hamvas Zoltánnal, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnökével.